Gyertek, nyissuk ki Isten igéjét a Rómaiakhoz írt levélnél, és az első résznek az első 6 versét szeretném felolvasni. Az Új Szövetség 171-es oldalán találjátok, és az Isten iránti tiszteletből és az ő igé iránti tiszteletből állva hallgassuk az igét. Tehát Pál levele a Rómaiakhoz, első rész, első 6 vers. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, aki közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Istenünk, hálát adunk a te igédért. Most megnyitjuk a mi szívünket, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk a mai napon is. Amen. Ámen. Foglaljatok helyet. A 2016-os évben a római levelet végig fogjuk tanulmányozni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül az ige hirdetéseknek a fele az a római levélből fog szólni ebben az évben. Úgyhogy ez csak azért is mondom, hogy így készüljetek, hogyha szeretne valaki előre olvasni, akkor lehet a levelet olvasgatni, és szeretnénk, hogyha végig haladnánk rajta az egész évben. Egy kis kedvcsinálásként szeretnék néhány idézetet felolvasni azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással is volt ez a levél, a római levél, és ennek a mély tanulmányozása egyes emberekre. Az első ilyen ember az Augustinus, akiről egy idézetet szeretnék olvasni. Augustinus volt tulajdonképpen a latin nyelvű egyházatyáknak a legnagyobbika. Nagyon-nagyon sok művet írt, és nagyon mély hite volt. Ő 386 nyarán a következőt írta. Tehát Krisztus után 386. És íme a szomszédos házból hangot hallok. Ének csendül, nem tudom hogyan, mintha fiú vagy leányka mondaná, és többször ismételné, vedd föl, olvasd. Vedd föl, olvasd. Csupán arra magyaráztam ezt a szózatot, hogy mennyei parancs zendül most felém. Üssem föl a könyvet, és olvassam el a legelőször szemembe ötlő fejezetét. Fölajzottan siettem vissza, mert ott tettem le az apostol könyvét, midőn fölkeltem. Kezembe kaptam, fölütöttem, és csöndben olvastam azt a fejezetet, amelyre először esett a szemem. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Róma 13-14. Nem akartam már tovább olvasni, nem is volt erre szükség. E mondat végeztével tüstént a bizonyosság derűje ömlött el szívemben, és kételkedés minden homája szerte foszlott. Ezt írta Augustinus, aki utána nagyon-nagyon áldott szolgája volt Krisztusnak. Aztán egy kicsit később, 1515-ben, nemrég ennek, amit most felolvasok, egy részlete felolvasása is került, Luther Mártont ragadta meg ez a levél. Azt írja, rendkívüli vágyat éreztem, hogy megértsem Pálnak a római levelét, és semmi más nem állt az utamba, Csak az az egyetlen kifejezés, hogy az Isten igazsága. Én ugyanis úgy értelmeztem azt, hogy Isten igazságos, és igazságosan cselekszik, amikor megbünteti az igaztalanokat. Éjjel-nappal ezen töprengtem, amíg rá nem ébredtem, hogy az Isten igazsága azt jelenti, hogy kegyelemből és pusztán irgalmából ő igaznak nyilvánít bennünket hitáltal. Ekkor úgy éreztem magam, mint aki újjászületett, és mintha valami nyitott ajtón át beléptem volna a paradicsomba. Az egész Szentírást új fényben láttam, és ami korábban az Isten igazsága kifejezés gyűlölettel töltött el, most kimondhatatlanul édesnek és gyönyörűségesnek éreztem. Pálnak ez az írása olyan lett számomra, mint a mennybe nyíló kapu, írja Luther a római levél alapján. Aztán John Wesley, aki egy ébredési prédikátor volt, eredetileg anglikán lelkész. A következőt írja, de előtte az ő életének egy momentumát még szeretném elolvasni. Luthernek ez az Istentől kapott felismerése, miszerint kegyelemből van a megigazulás hitáltal, 200 évvel később John Wesley-t hasonló megvilágosodáshoz vezette. Öccse, Charles, néhány oxfordi diáktársával megalapította a Szent Klubot, ahogyan később gúnyból nevezték, amiben 1729. novemberében John is belépett, és hamarosan elismert vezetőjévé vált. Tagjai a szent tanulmányok, az önvizsgálat, a nyilvános és a magányos vallás gyakorlatok és a jótékonyság útját járták, abban a nyilvánvaló reményben, hogy jó cselekedeteikkel elnyerik az üdvösséget. Ezután 1735-ben a Wesley fivérek hajóra szálltak, hogy a georgiai telepesek és a misszionárisok lelkipásztorai legyenek. Két év múlva azonban hazatértek, és teljes kiábrándultságukat csak a morva testvérek kegyessége és hite enyhítette. Majd 1738. május 24-én Londonban egy morva gyűlésen, amelyre John Wesley nagyon nem akart elmenni, az elbizakodottságtól eljutott a Krisztusba vetett hitre. Valaki Luthernek a római levélhez írt előszavát olvasta fel, Wesley így írt naplójában. 3:49 körül, amint éppen azt írta le, Isten munkája milyen változást idéz elő a szívében a Krisztusba való hitáltal, szívemet szokatlan módon átmelegedni éreztem. Úgy éreztem, hogy rábíztam magam Krisztusra, és egyedül csak Krisztusra, üdvösségem tekintetében, és bizonyságot nyertem arra nézve, hogy minden bűnömet, az én bűneimet elvette és megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Wesleynek így indult az élete, aztán egy nagyon nagy prédikátor lett, és sok-sok embernek a megtérésében munkálkodott. És végül még egyet szeretnék felolvasni, ez pedig Karl Barth, aki egy teológus, egy svájci teológus. Az első világháború előtt a kor legkiválóbb liberális teológusainak hatása alá került, akiknek az emberi haladásról és a társadalmi változásról kialakított utópista álmait ő maga is osztotta. De a szörnyű háborús pusztítás és embertelenség, illetve a római levél üzenetéről való töprengés hamar romba döntötte benne a liberális optimizmus légvárait. Ige magyarázata írása közben azt mondta, hogy nem nehéz elképzelni az éjszakon lövöldöző ágyuk dübörgését. Az 1918-ban megjelent kommentárban végleg szakított a teológiai liberalizmussal. Belátta ugyanis, hogy az Isten országa nem holmi vallásos változata az emberi képességek révén megvalósított szocializmusnak, hanem Isten kezdeményezte gyökeres változás. Isten istenségének, azaz Isten végső egyedülálló létezésének, hatalmának és kezdeményezésének sarkalatos kérdésekbe ütközött. Ezzel egyidejűleg kezdte felismerni az emberi bűn és bűntudat mélységeit. A Róma 1:18, a pogányok eredendő bűnének kifejtése, magyarázatának az éjszaka címet adta, amelyben így ír. Az Istennel való kapcsolatunk istentelen, azaz feltételezzük, hogy úgy tudjuk a vele való kapcsolatunkat rendezni, mint bármely más kapcsolatunkat. Merészkedünk úgy tetszelegni, mintha a társai, támogatói, tanácsadói és megbízói volnánk. Ebben áll az Istennel való kapcsolatunk istentelensége. Bárt megvallotta, hogy a felfedezés örömével írt, mert tette hozzá, Pál hatalmas hangja az újdonság erejével hatott rám, és ha rám, akkor kétségkívül másokra is. Csak hogy annak kérlelhetetlen hangsúlyozása, hogy a bűnös teljes egészében Isten szuverén üdvözítő kegyelmétől függ, mely a Krisztusban nyilvánul meg, hatalmas zűrzavart és felbojdulást váltott ki. Vagy miként a katolikus teológus Karl Adam fogalmazott, a korhoz illő háborús szóhasználattal, Barth kommentárja úgy robbant, mint akna a teológusok játszóterén. Tetszett ez nekem. A teológusoknak a játszótere, a Biblia, amikor nem értik meg. És itt volt egy teológus, aki egyszer csak rádöbbent, hogy Isten országa az gyökeres változást hoz, és nem valamiféle emberi pici javulást hoz az életünkbe. Szóval a római levél nagyon sok-sok hatást gyakorolt már az embereknek az életére, és egyébként a római levelet Pál Korintusban írta, az apostolok cselekedeteiben is olvasunk arról az időszakról, amikor Görögországban volt, és el akart mindenképpen jutni Rómába, de az volt az ő szándéka, hogy aztán majd tovább megy Hispániába. Milyen is volt ez a római gyülekezet? Először is egy vegyes közösség volt. Tehát olyan volt a gyülekezet, hogy zsidók is voltak benne, meg pogányok is voltak benne. Egyébként pogány többségű volt ez a gyülekezet. Hogyha egy picit most próbálom a mi életünket ehhez hozzá igazítani, akkor hát talán mondhatjuk, hogy mi is elég vegyes közösség vagyunk. Igaz? Elég különböző háttérből vagyunk itt. Talán nem mondhatom úgy, hogy zsidók és pogányok, de abban az értelemben igen, hogy vannak nálunk ősbaptisták, akik már nagyon régóta ismernek sok mindent. Vannak egészen frissen megtért emberek, akik úgy mondanom, hogy teljes pogányságból tértek meg. Vannak olyanok, akik más felekezetből vannak. Elég vegyes a mi közösségünk. Pálnak a célja egyrészt ezzel a levéllel, a római levéllel az volt, ami majd a később ki is fejti, hogy a hitben erőtlenek és a hitben erőseknek a gőgét és a gondolkodását letörje. Tudjátok, a római levél második felébe van erről szó, hogy vannak hitben erősek, vannak hitben gyengék, hogyan gondolkoznak ezek az emberek egymásról, és úgy tűnik, hogy azért megítélték egymást. Voltak elképzelések arról, hogy na hát, ők így nem érik jól az életüket, ők meg amúgy nem érik jól az életüket. Az egyik célja az volt, hogy ezt a gondolkodást, ami a különböző helyekről való jövetelből, meg gondolkodásokból származik, ezt letörje. Másrészt viszont volt egy másik nagy célja, hogy összekapcsolja ezt a közösséget, ezt a nagyon vegyes közösséget, Isten népévé. Tehát, hogy úgy érezze a római gyülekezet, hogy ők így együtt Istennek a népe. Ezért beszél Pál eleinte a kegyelemről, amivel szeretné letörni azt a fajta gondolkodást, hogy bárki is külön lenne a másiknál. Utána viszont nagyon nagy hangsúly fektet arra, hogy milyen is az Isten népe. És hogy a zsidók és a pogányok között Krisztus lerombolta a választófalat. Nálunk talán nem ilyen választófalak vannak, meg nem is gondolom, hogy túl erősek lennének, de mégis talán vannak gondolkodásbeli különbségek, és jó, hogyha magunkba engedjük ezt a levelet, és látjuk azt, hogy Isten hogyan is gondolkozik ezekről a gondolkodásbeli különbségekről. Aztán Pálnak volt még egy célja, hogy ezt a római gyülekezetet megerősítse és megalapozza, hiszen hát az akkori világnak mégiscsak a fővárosában volt ez a gyülekezet. És Pál azért úgy gondolkozott, hogy ott egy olyan közösségnek kell lenni, aminek igazán erős a hitbeli alapja. Tehát volt neki egy olyan szándéka, hogy a szívben és a lélekben levő kritikákat úgymond eltörölje. Volt egy olyan szándéka, hogy megerősítse, összekovácsolja, erősítse ezt a gyülekezetet, és volt egy olyan szándéka, hogy megalapozza, hogy tovább léphessen ez a gyülekezet, és úgymond lehessen a kereszténységnek egy vezető vára. Emlékeztek talán rá, hogy azért sokszor beszélgettünk arról, hogy hát hogyan tovább a mi közösségünkbe. És itt van például ez az épület, amit hát nem úgy szeretnénk használni, hogy vasárnaponként együtt vagyunk, és egyébként semmi másra, hanem van egy olyan elképzelésünk, hogy szeretnénk, hogyha, tehát úgy fogalmaztunk, hogy missziós központ legyünk. Hogy más városokból is, meg akár a mi városunkból is mások, itt megtalálhassák Istennek az igazságát. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezen az úton tudjunk járni, ahhoz nagyon fontos, hogy tovább épüljünk évről évre, és mélyedjen a mi hitünk. És ehhez nagyon-nagyon jó a római levél. A római levélnek egyébként a témái Isten haragja, Istennek a kegyelme, Istennek a terve, és Istennek az akarata az életünkre. Ezeket fogjuk végigvenni, és a mai évben a felelősségről és a szolgálatról talán elég sokszor szó lesz, hogy mi is a mi felelősségünk Isten népében, mi is a mi szolgálatunk az Isten népében. Ebben a rövid szakaszban, amit most felolvastam, rögtön van 7 üzenet, amit most nem fogok elmondani, mert akkor itt lennénk estig. 5-öt csak szeretnék megemlíteni, de 2-ről szeretnék részletesebben beszélni. Hogyha kinyitjátok az igét, és szeretném is kérni most különösen, hogy amikor a római levelet vesszük, akkor mindenkinek legyen a kezébe a Biblia, és akár azt is megtehetjük, hogy egy-egy dolgot aláhúztok, és akár a részeket is bejelölitek. Most ugye a 6. versig vettük, én oda húztam magamnak egy vonalat, és hogyha egy mondatban szeretném mondani, hogy ma miről lesz szó, akkor az 5. vers 2. felét aláhúzhatjátok, onnantól, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Ez lesz a mai üzenet, hogy mit is jelent ez, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk föl minden népet. Tehát nyugodtan bele lehet egy-két dolgot írni, és kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok ezen majd a hét alatt, illetve házi csoportokon is. De nézzük meg ezt a pár sort, hogy milyen üzeneteket is mond el itt az apostol. Először is azt mondja, hogy Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Pál bemutatkozik, ez az első gondolat, amiről szintén sokat lehetne beszélni. Hogyan mutatkozik ő be? Kicsoda ő? Először azt mondja magáról, hogy szolga, amit tudjuk, hogy igazából azt mondja, hogy rabszolga. Utána meg azt mondja, hogy apostol küldött. Az evangéliumnak a hírnöke. Ez a kettő Pál életében, ami meghatározza őt. Ez két azért merőben ellentétes dolog. Mert az apostolra azért most mi is úgy gondolunk, hogy azért ez egy dicsőség. Ugye? Az egy komoly dolog, ez nem akárki. Hát Pál ott volt, ezen lehet gondolkozni, hogy most ő 3. apostol volt, ugye a 12-höz még hozzáadunk egyet, most ebbe nem megyünk bele, de az biztos, hogy így összességében a 12-höz soroltatott. Egy küldött volt, Istennek a megbízottja, másrészt pedig rabszolga is volt, így tekintett magára. Itt csak ennyit szeretnék kérni, hogy gondolkozzunk el, hogy mi hogyan tekintünk magunkra. Melyik az erősebb? Vagy egyáltalán ott van-e ez a kettő? Mert azt gondolom, hogy egy hívő ember életében ez a kettő ott kell, hogy legyen. Hogy egyrészt Krisztus rabszolgái vagyunk, Krisztus szolgái vagyunk, akiket megmentett az Úr, és az életünket átadtuk, és egy alázatos szolga vagyunk, másrésztről viszont Krisztusnak a küldöttjei vagyunk. Így definiálja magát Pál, és így kell nekünk is definiálni magunkat. Aztán a második üzenet, hogy azt, itt az első versnek a végén, hogy akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Hát kinek az evangéliumát hirdeti? Pál. Az Istennek az evangéliumát, tehát az az örömhír, amit mi hirdetünk, az kié? Hát az Istené. De gondoljatok csak bele, hogy nem tudom, van-e valakinél olyan dolog, ami nem az övé? Van most valami nálatok, ami nem a tiétek? Sanyi. Sanyinak van egy telefonja. Ki az a telefon? Végé. És szoktál rá vigyázni? Mi lenne, ha elvesztenéd? Dádá lenne, mi a cégben. De nálam például volt múlt héten Krisztiának a háromlábú széke. Most visszaszolgáltattam neki. De vigyáztam rá, mert ciki lett volna, úgy hozom, hogy ki van lukadva. Nem? És azért szokott lenni nálunk egy-két dolog. Nálam például most van az anyósomnak az autója. Hát ugye gondolhatjátok, hogy vigyázok rá. Mert éppen tönkrement az autóm, és Budapesten van, és kölcsön kaptuk. Tehát mind a híves tojásra. Kinek az evangéliumát hirdeti Pál? Az Istennek az evangéliumát. És hogy gondoljatok csak bele, hogy micsoda nagy dolog. És ez ott van nálatok. Ott van nálatok, amikor megismertétek Krisztust, akkor a szívetekbe került. És hogyan vagyunk vele? Ez is egy külön kérdés lehetne, hogy vigyázunk mi erre az evangéliumra. Persze nem úgy kell nekünk rá vigyázni, hogyha mi elvesztjük, akkor eltűnik örökre a világról, de abban az értelemben igen, hogy ahogy mi továbbadjuk, hogy egyáltalán foglalkozunk vele, hogy hogyan vigyázunk rá. Ez is itt van. Rögtön az első versben ez a második üzenet. Aztán a második versben azt olvassuk, hogy amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Ez is itt van a római levélben, hogy ez az evangélium, ez nem egy új dolog, már abban az értelemben nem egy új szövetségi dolog. Elegendő csak elolvasni Ézsaiás próféta könyvéből az 53-as fejezetet. Ezt javaslom, ha valaki még nem olvasta, olvassátok, vagy frissítsétek föl, hogy az egész Ószövetség erről az evangéliumról beszél. Tehát a harmadik üzenet, amit Pál itt mond, hogy a Szentírás egésze erről az evangéliumról beszél. És hogyha szeretnénk azt mondani, hogy miről szól a Szentírás, akkor mondhatjuk nyugodtan, hogy Istennek az örömhíréről szól. Az elejétől a végéig. Aztán a negyedik ilyen üzenet, ami itt el van rejtve, az a harmadik verstől van, az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaidól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk. A negyedik ilyen üzenet pedig arról szól, hogy ennek az evangéliumnak a lényege Jézus Krisztus. Krisztus a lényeg. Úgy fogalmazott Luther, hogy tulajdonképpen a Bibliában mindent Krisztussal összefüggésbe kell érteni. Tehát akárhol nyitott ki a Bibliát, mindig Krisztussal összefüggésben tudod megérteni a Bibliát. Tehát Istené az evangélium, de Jézus Krisztusról szól. Krisztus van a középpontjában ennek az evangéliumnak, és egy nagyon érdekes dolog van itt, ha megnézitek, mert azt olvassuk a negyedik versben, hogy a Szentlélek szerint, pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Sokat lehet ezen gondolkozni, hogy most akkor a feltámadás által bizonyult volna Krisztus az Isten fiának. Hát ez nem igaz, mert Krisztus már az idők kezdetétől fogva Isten volt, és Istenhez tartozott. Inkább arról van itt szó, hogy a feltámadás által Krisztus szolgálata egy másfajta szolgálatot vett, mert addig ő volt az alázatos szolga, amikor ott járt Izrael területén a földön. És amikor mi olvassuk az evangéliumokat, akkor Krisztus, mint alázatos szolgát látjuk inkább, Ez nem jelenti azt, hogy nem látjuk az ő erejét és hatalmát, mert gyógyított és sok mindent tett, és látjuk azt az erőt, ami benne van, de mégis egy megtört, megalázott emberként mutatja be nekünk az ige. Viszont a feltámadása által, vagy után, Isten hatalmas fiának bizonyult. És csak szeretném mondani, hogy mi ebben a korszakban élünk. Tehát mi abban a korszakban élünk, amikor Krisztus már fönt van az Atya jobbján, és az ő, és Istennek a hatalmas fia ő, és őt szolgáljuk. És hogyha most így a cégnél vagyunk, ugye szoktuk mondani, hogy mi, vagy mondhatjátok, hogy ti a világ legnagyobb cégénél dolgoztok, és nem is akármilyen beosztásban, státuszban vagytok, tehát nem szerződéses viszonyban, hogy valamire meg vagytok bízva, hanem egy egész életre szóló státuszban vagytok. A világ leghatalmasabb ura a ti főnökötök. Ez azért nem semmi. Ez egy komoly dolog, itt nincs nyugdíj, abban az értelemben, hogy valameddig dolgozunk, és akkor utána pedig majd úgymond így élvezzük a nyugdíjas éveinket, hanem státuszban vagyunk az egész életünkben, de ez azt is jelenti, hogy minket nem fognak kirúgni, hanem ott vagyunk ennél a cégnél. Hát így mutatja be Pál rögtön az elején a levélnek a témáit, és bocsánat, még egyet kihagytam, ami benne van az 5.-6. versben, hogy minden népre vonatkozik ez az evangélium. Minden népre vonatkozik ez az evangélium. És talán most ez itt a migrációs felfordulásban, ez egy új hát értelmet is nyerhet számunkra, mert persze tudjuk úgy általában, hogy minden népre vonatkozik, de hát a minden népre benne vannak azok az emberek is, akik idejöttek. Ő feléjük is szolgálni kell az evangéliummal. Amiről viszont ma szeretnék részletesebben beszélni, az ez a mondatrész, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívunk fel minden népet. Más fordítás úgy írja, hogy a hit engedelmességére hívunk fel minden népet. Úgy is mondhatnám, hogy az evangéliumnak a céljáról szeretnék beszélni, hogy mi célból adatott az evangélium. Miért kell nekünk továbbadni az evangéliumot? Mondhatnánk azt, hogy esetleg azért, hogy az emberek egy kicsit jobban éljenek. Azért kell továbbadnunk az evangéliumot. Azt gondolom nem. Hogyha emlékeztek Karl Barthnak, ennek a liberális teológusnak a gondolataira, ő azt gondolta, hogy tulajdonképpen a hívő lét az igazából ugyanaz, mint ez a szocialista gondolkodás, hogy úgymond legyen egy ilyen egyenlőség, szépen éljünk, és kvázi egy kicsit megspékelve egy kis isteni hittel, ez könnyebben megy. De nem erről szól Istennek az evangéliuma, hogy picit jobban éljünk. Az egy másik dolog, hogy szerintem nem kicsit, hanem sokkal jobban élünk általa, de nem ez a cél, nem ez a célja az evangéliumnak. Azt mondja itt Isten igéje, hogy a hit engedelmessége a célja az evangéliumnak. Mit is jelent ez, hogy a hit engedelmessége? Össze van kapcsolva ez a két fogalom. Egyrészt, hogyha úgy tekintünk a hitre, mint a tanítások és az bibliai kijelentés egészére, és ennek engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az evangélium célja az az, hogy minden nép engedelmeskedjen Isten tanításának, és mindazt, amit Krisztus megosztott velünk, azt magába zárja, és aszerint éljen. Ez igaz, hogy van egy ilyen része a hit engedelmességének. Úgy is mondhatnám, hogy egy meggyőződésre jussunk az Isten dolgaival kapcsolatba. Nem tudom, hogy te mennyire vagy, tehát mennyire erős ez az életedben ez a rész, hogy van az Isten dolgaiban, van egy mély meggyőződésed, és a világot azt szerint látod, ahogyan Krisztus látja. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha olvassuk Isten igéjét, ezt igazából a tanítás kapcsán tudjuk megérteni. Mennyire ismered Istennek az igéjét, mennyire függ a te engedelmességed attól, hogy hogyan ismered az igét. Emlékszem egy hölgyre, akivel még nagyon régen egyszer beszéltem, ő azt mondta, hogy ő ő nem olvassa a Bibliát, ő neki nincs szüksége a Bibliát, mert ő annyira szereti Istent, hogy ő tulajdonképpen minden nap imádkozik, és csordultig van Isten szeretetével. És akkor voltam vele, hogy jó ez, na de hát lehet ilyen? Lehet ilyen, hogy valaki nem ismeri Isten, nem ismeri Istennek a parancsolatait, és hívőnek nevezheti. Amikor arra gondolunk, hogy a hit engedelmessége, akkor az azt jelenti, hogy te akkor tudsz engedelmes lenni, ha ismered Istennek az igéjét, úgy megismered Istennek az igéjét, hogy meglátod, hogy igen, minek kell neked engedelmeskedni. Van egy ilyen szintje a hit engedelmességének. De van egy másik szintje is, amit úgy lehetne mondani, hogy a hitből való engedelmesség, ezt másképpen, hogy szívből jövő elkötelezettségnek mondanám. Ez egy picit más, itt igazából a szíved van, az előbb az elméd volt terítéken, hogy az elmédbe beengedted Istennek a törvényét, ismered az Isten törvényét, de amikor azt mondod, hogy a hitből van az engedelmességet, hogy te hoztál egy döntést az életedben, és emiatt engedelmeskedsz a Krisztusnak. Ez a szívedet ragadja meg, és aki így van, az tulajdonképpen, amikor nem ért valamit, vagy amikor olyan nincs éppen csönd van az Istennel való kapcsolatban, akkor is engedelmeskedik az Istennek, mert ő hozott egy döntést. Hoztál egy döntést. Ez, mondhatjuk, hogy ez a megtérésnek egy nagyon fontos része, hogy eldöntötted, hogy igen, én most az Urat fogom követni. És ezt a szívben hozod meg ezt a döntést. Így is érthetjük, hogy a hit engedelmessége, hogy egy döntéseden áll az engedelmességed. És van egy harmadik szintje is ennek a hitből való engedelmessége, amit úgy fordíthatnánk, hogy hitből eredő engedelmesség. Ez csak azért mondom, hogy ez, ami itt le van írva, ez mindegyiket jelentheti. Ez nincs kibontva, és azt gondolom, hogy mindegyiket is jelenti. Ezt pedig úgy mondanám, hogy tehát a hitből eredő engedelmesség, hogy igazából a hitemből fakad az én engedelmességem, amit úgy tudnék másképp mondani, hogy az Isten felé való bizalmamból következik. Az Isten felé való bizalmamból következik. Lehet, hogy nem tudok semmit, lehet, hogy nem döntöttem, most csak idézőjelben mondom, de bízok az Istenbe, szeretem az Istent, ezért engedelmeskedek neki. Egyik sincs meg önmagában egyébként. De mondjuk egy pici gyermek, egy kicsi gyermek, aki megtapasztalja a szülei szeretetét, és bízik a szüleiben, ő így engedelmeskedik. Önnek még nagy ismeretei, meg nem hozott döntést, hogy egyszer egy szép napon, hogy igen, ez én édesapámnak és az édesanyámnak most innentől kezdve tökéletesen engedelmeskedni fogok. Nem hozott ilyen döntést, de van egy jó kapcsolata a szüleivel, és ezért engedelmeskedik. Aztán az ő életében eljön az, amikor esetleg gyerekórán tanítják neki, hogy bizony engedelmeskedni kell a szülőknek, és ez tudatosan is ott van az ő életében. Aztán még később eljön az is, amikor az ő elméjével rájön, hogy ez még pedig jó is neki, mert a szülei jó dolgokat akarnak. Hát valamikor 35-40 éves korában jön rá az ember ilyen dolgokra, de eljut erre a pontra, és ezt jelenti a hitből való engedelmesség. Tehát van egy elme rész, amikor megértjük a tanítást, van egy szívbeli döntés, amikor elkötelezzük magunkat Isten mellett, és van egy kapcsolatból fakadó bizalmunk az Isten felé. És ez az egész vagyunk mi, amit a Biblia az emberi léleknek mond, és eszembe jutott ezzel kapcsolatban a 2012-es év igéje, itt a gyülekezetünkben, tudja-e valaki, hogy melyik volt az? 2012-ben, Lukács evangéliumában volt, úgy kezdődik, hogy szeresd, az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. És utána volt még egy kis hozzátéve, tedd ezt, és élni fogsz. És amikor ezt olvastam itt ezt a római levélet, és gondolkoztam ezeken, akkor eszembe jutott ez. Hogy nézzétek csak meg, ugyanez van itt, hogy ez az engedelmesség, ez érinti az elménket, ugye amikor a meggyőződésre jutunk dolgokban, érinti a szívünket, amikor hozunk egy döntést, érinti az erőnket, amikor a bizalmunkból, pusztán a kapcsolatból engedelmeskedünk, majd erről mindjárt még mondok, hogy miért gondolom ezt, és ez az egész vagyunk mi, az emberi lélek. És amikor azt mondja Isten igéje, hogy szeresd a te Istenedet teljes lelkedből, erődből, elmédből, és melyiket hagytam ki? Szívedből. Akkor tulajdonképpen ugyanezt mondja. Egyébként egy picit még ez az utolsóhoz, nem tudom ki az, aki szereti a focit, követi így az európai dolgokat, van ilyen közöttünk esetleg? Bátran. Na, ne figyeljétek azért a többiek csupjákba szemüket. Tudjátok, hogy mi történt most a Chelsea-vel? Valaki tudja? Kirúgták, na van itt a foci szakértő, kirúgták a Mourinho-t, aki az egyik legnagyobb edző egyébként. Miért rúgták ki? A játékosok nem bírták, mert jó megmondta, hogy mit kell csinálni, de volt egy-két játékos, aki nagyon nem jött ki vele, és végül is kicsinálták a játékosok, és mennie kellett. Abból a csapatból, ahol egyébként ő elég sok sikert elért. És mi volt a probléma? Az volt a probléma, hogy azok a játékosok nem tudtak lelkesedni az edzőjükért. És ezért egy halom, iszonyat drága játékos van, tehát azt mondom, hogy egy játékosnak csak egy lábát megkapnánk, abból azt mondom, meg lenne oldva a gyülekezetünknek az anyagi térése 30 évre. Hogyha most így kilóra mérném, tehát ilyen értékes játékosok vannak, és képzeljétek el, ki kellett rúgni az edzőt, mert tavaly bajnokok voltak, és most pedig valószínűleg utolsó előtti helyen álltak akkor éppen. Tehát nem tudtak lelkesedni. Nem tudtak lelkesedni. És tegnap meg, hát nem tudom, hogy valaki hallotta-e, hogy mit játszott a Real Madrid. Nyertek, de 5-0-ra mutatja valaki, van azért más foci szakértő is. 5-0-ra nyertek egy új edzővel, akit úgy hívnak, hogy Zinedine Zidane, aki azért nem akárki. De most volt az első meccs, amin leült a kispadra, és ezek a játékosok meg lelkesedtek a edzőjükért, apait, anyait beleadtak, és 5-0-ra nyertek. Tehát, amikor mi a hívő életünket, az engedelmességünket éljük, akkor ez valahogy így van. Ha nem lelkesedünk Istenért, hát akkor lehet egy kicsit ilyen elméletből szolgálgatunk, meg hoztunk egy döntést, és azért végig csak hát azért azt a döntést már nem változtatom meg, alapon csinálom, de ha nincs ott a lelkesedés, nem teszem bele a teljes erőmet. És nézzétek, amikor azt mondja Pál, hogy az evangélium célja az, hogy amiért ő tovább akarja adni, és ami a mi feladatunk is, nem az, hogy az emberek egy picit jobban éljenek, és megvalósítsunk egyfajta hívő szocializmust, hanem az, hogy radikális változás legyen az emberek életében, és a népek, azok hitből engedelmeskedjenek Krisztusnak. És ennek az engedelmességnek van egy elmei része, egy szívbeli része, van egy erőbeli része, ami a lelkesedésünkben, a kapcsolatunkban, és ezt teszi ki az egész embert. És ma ezt szeretném, hogy nagyon mélyen ott legyen mindannyiunknak a szívébe, hogy ez a célja. Na most, ha mi ugye odáig tudjuk vezetni az embereket, ahol mi tartunk. Tehát ha én nem lelkesedek, hát képzeljétek el egy edzőt, aki abszolút nem érdekel, hogy megnyerik a bajnokságot, és mondja, fiúk, húzzatok bele. Hát nem fog semmi történni, mert látszik, hogy nincs benne a lelkesedése. Akkor nem tudjuk. Vagy ha mi nekünk nincs ismeretünk, akkor nem tudjuk elmagyarázni a kollégáinknak a furcsa kérdéseire semmit, azt fogják látni, hogy nem is ismerjük a Bibliát. Vagy hogyha mi nem hoztunk egy döntést, akkor hogyan fogjuk valakinek elmagyarázni, hogy figyelj, hozni kéne már egy döntést. Tehát ha én nem hoztam egy döntést, vagy nekem az nem fontos, akkor mit fogok mondani? Ezért nagyon fontos, hogy mai napon lássuk, hogy ez a cél, hogy hitből legyen a mi engedelmességünk. Hitből legyen a mi engedelmességünk, és ebben benne van minden. És lehet, hogy az egyikünk az ebben erős, a másikunk amabban, de Isten igéje azt mondja, hogy az egész ember kell, hogy legyen. És ebbe kell nekünk növekedni. És azt mondom, hogy ha szeretnél ebben növekedni, akkor a római levél az egy tökéletes projekt, mert abban mindenről szó lesz. Benne lesz minden, ami ide tartozik, hogy ezt a hitből való engedelmességet tovább tudjuk adni, és hogy ez a célja, azt mondja Pál, hogy minden nép azt szeretné, hogyha ha Istennek ez az akarata, hogy minden nép engedelmeskedjen Krisztusnak. Ettől persze nem kicsit, hanem sokkal jobb lesz az Isten népének és az embereknek, de nem ez a cél. Ez a következmény. Ez tulajdonképpen ami jön utána. És még egy dologról szeretnék ma beszélni, erről már nem ilyen hosszan, de viszont legalább ilyen fontossággal. Azt mondja itt Isten igéje, hogy az ő nevéért. Tehát még egy előtte levő célt is oda tesz Isten igéje, mert azt mondja, hogy nem az a fő cél igazából, hogy ez a hitből való engedelmesség legyen, hanem hogy az ő nevéért engedelmeskedjünk a hitből az Istennek. Hogy mit jelent ez, hogy az ő nevéért. Milyen missziói indítékaink vannak? Például lehet egy olyan missziói indíték, hogy megbízott bennünket az Úr ezzel. Hát tudjuk, a Máté evangélium végén Jézus Krisztus maga bízta meg a tanítványokat, hogy tegyetek tanítványá minden népet. Valakinek van ilyen indítéka, hogy hát az Úr megbízott engem, hát akkor csinálni kell. Van ilyen indíték? Hát szerintem van. Persze, ez egy jó indíték, hogyha valaki azért, mert Isten megbízta őt, csinálja ezt a dolgot. Nyilván minél komolyabb ember bíz meg bennünket valamivel, hát azért annál jobban összekapjuk magunkat, igaz? Hogyha tudom azt, hogy az baptista egyház elnökének, Pap Jánosnak mennyi dolga van, ha látom, hogy csörög a telefonom és ő van, hát akkor általában mindent félre szoktam tenni, mert tudom, hogy neki 105 dolga, ami nekem, akkor gyorsan fölveszem, megkér valamire, nyilván megcsinálom, mert bízok benne, tudom, hogy fontos, amit kért. De hát itt bennünket Isten, Krisztus bízott meg ezzel. Ez egy nagyon jó indíték. Aztán milyen indíték lehet még? Például lehet olyan indíték, hogy az elveszett emberek iránti szeretetünk. Kinézünk, és látjuk, hogy milyen nyomorúságban vannak az emberek. Jó ez az indíték? Szerintem jó. Jó ez az indíték, igaz? Hogyha megszálljuk az embereket, és nem úgy élünk ebbe a világba, hogy hát ők is megtérhetnének, de nem akarnak megtérni, kit érdekel. Tehát nem így éljük az életünket, hanem megszálljuk az embereket, és azt mondjuk, hogy hú, mit tudnék tenni? Ez is egy nagyon jó indíték, és azt gondolom, hogy Krisztus szemével látva az embereket, nem tudunk emellett elmenni. De azt szeretném mondani, hogy a tapasztalat azt mondja, hogy lehet, ha ez a két indítékod van csupán, például az engedelmesség, hát lehet azt egyfajta keménységgel csinálni, félelemből. Hát végülis az Isten megbízott engem, ez a feladat, bár a hátam közepére kell, de csinálom. Nem tudom, hogy most nagyon talán erőteljesen fejeztem ezt ki, de ha magunkban nézünk, azért néha látjuk, hogy hát azért lenne más dolgunk is, hogy mással is szívesen foglalkoznénk, de hát az Isten megbízott, csinálni kell. Hát ilyen projekt is kell, hogy legyen a gyülekezetben, hogy evangelizáció, mert ha nincs, az mégiscsak ciki. Értitek ezt? Tehát ez az indíték azért el tud egy kicsit kanyarodni, vagy pedig el tud oda menni, hogy ez a törvénykezésbe, ez a kőkemény hívő élet, hogy igen, az a dolog, hogy engedelmeskedünk az Istennek, összeszedjük magunkat, aztán csináljuk. És akkor valakinek ez sikerül, ő belül lehet egy csodálatos farizeus. Ez az egyik. Ehhez nem kell szeretnie az embereket. Tehát simán lehet anélkül is csinálni, nem? Hogy én szeretném az ember. Hát Isten mondta, itt van ez az ember, hát hátam közepére kell, de azért elmondom neki az evangéliumot. Anélkül is lehet, persze, igazán nem lehet, tehát nem sokat ér, de csinálni lehet. És ha őszinték vagyunk, hát azért szerintem mi is csináltunk ilyet, meg ha az egyház történelmet megnézzük, akkor azért látunk ilyenre. Például a kedvenc például, amikor képzeljétek, itt van egy sarok utcán, tehát ez egy ház, és akkor ugye a Bibliával itt állok, és amikor jön a szerencsétlen, akkor fejbe csapom vele. Tehát ez a fajta evangelizációs stratégia, ez lehet így. De a másikat is lehet, mert lehet azt is, nem, hogy nagyon megszállom az embereket, és nagyon szeretem az embereket, de igazából eddig jutottam, tehát nem tudok többet tenni értük. Sajnálom őket, szeretem őket, mindenkinek mindent megbocsájtok, meg stb. De igazából nem teszem azt a tanítványá létet, amit Krisztus mond. Ez pedig, hát ez a liberális hívő élet, amikor mindenkit szeretünk, mindenki jöhet, mindenkinek mindent megbocsátunk, semmi probléma nincs, gyere, mert az Isten szeret. Ez önmagában megint nem működik, ez a dolog. Ez a kettő együtt kell, hogy működjön, de lehet szeretni az embereket úgy, hogy nem evangélizálok. Lehet? Nagy könnyeket is hullathatunk, hogy sajnáljuk a szomszédot, de nem teszünk érte semmit. És szeretném azt mondani, hogy ez a két missziós indíték, ez jó. De ahhoz a missziós indítékhoz, ami itt a római levélben van leírva, tulajdonképpen nem mérhető. És úgy is mondhatnám, hogy a legmagasabb rendű missziós indíték az a Krisztus dicsősége iránti szenvedély, a Krisztus nevének a felmagasztalása. Azt mondja itt Pál, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjuk fel a népeket. Hát jók ezek a misszióindítékok, és kellenek is, de ha nincs meg ez, nincs meg az, hogy te Krisztusnak a dicsőségéért küzdesz, akkor tulajdonképpen a legfontosabb misszióindíték nincs meg az életedben. És egy veszélyeztetett indítékaid vannak, mert könnyen belemehetsz az egyik vagy a másik szélsőségbe. Úgy mondhatnám ezt egy példának, hogy mikor volt a rendszerváltás, és emlékszem, akkor a magyar nép ritkán van az, hogy össze tud fogni, ritkán van az, amikor valami tényleg azt mondom, hogy a szélső baloldaltól a szélső jobbig mindenki egy lendülettel tud valamit tenni. És akkor volt egy ilyen, amikor Nagy Imrének volt a temetése. Azon én személyesen ott tudtam lenni, mint budapesti, nem is szép volt. És szép volt azt látni, hogy szerintem ott nem volt egy ember se, aki most hűzöngött volna, hogy most minek csináljuk ezt, vagy valami. Kommunistától a jobboldali mindenki volt ott. Nyilván nem, most nem azokra gondolok, akik esetleg úgymond kihasználták azt az időt, és esetleg ávósok voltak, mert az egy másik dolog, de értitek, gondolkozásban, a magyar nép egységben fontosnak érezte, hogy azt az embert, aki mártírhalált halt az ő népért, azt valami módon az ő nevét megtiszteljék. Pedig már halott volt, tehát már igazából neki már nem sokat számított, esetleg leszármazottainak, de én azt gondolom, hogy nem a leszármazottai miatt csinálták pusztán. Hanem fontosnak érezték, mert látták, hogy ez az ember, ez megérdemli ezt. És hát most hagyj kérdezzem azt, hogy kicsoda ugye ez a Nagy Imre Krisztushoz képest. Hát senki. És azt mondja itt Pál, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjuk az embereket. Hogyha számunkra Krisztus egy olyan személy, akinek tényleg fáj, hogyha valaki rosszat mond rá, vagy ha valaki káromolja, vagy ha valaki semmibe veszi, akkor ez az igazi missziós indíték. Egyébként ebben benne van a másik kettő, mert ha neked Krisztus tényleg az, aki a mindened, akkor nyilván az ő szavát, hogy ő azt mondta, hogy figyeljetek, tegyetek tanítványá más népeket, meg minden népet, akkor nyilván az ő szavát azt még jobban fogod venni, és az nem egy kötelesség lesz pusztán, hanem azt mondja, hogy hát Krisztus mondta. Hát akkor persze, hogy csinálom. Mint amikor én azt mondom, hogy hát az egyház elnök mondta, hát akkor persze csinálom, hát ez fontos. De kicsodák ezek az emberek ahhoz, hogy kicsoda Krisztus. És a másik indíték, ugye az elveszettek iránti szeretetünk, akkor az nem egy ilyen majom szeretet, hanem egy krisztusi szeretet lesz. Mert tudjuk, hogy Krisztus hogyan szerette az embereket. És azt mondja tehát itt Pál nekünk ma, és akkor így mondom itt a vége felé, hogyha alá szeretnétek húzni valamit ebből az első hat versből, akkor ezt húzzátok alá, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Ez az evangéliumnak a célja. És ebben benne van a Krisztus nevének a tisztelete, mint legfőbb missziós indíték, és benne van a cél, hogy nem valamiféle lájtos életre, hanem engedelmességre akarjuk nevelni az embereket. Amiben pedig nekünk is részt kell vennünk, és ez pedig igényli az egész lényünket, az elménket, a szívünket, az erőnket, az egész lényünket. Erre hív bennünket ma Istennek az igéje. Két kérdés itt a vége felé. Hogyan állsz a hit engedelmességével? Ezt te magad tudod megvizsgálni. Hogy mit jelent neked a hit engedelmessége? Hogy tulajdonképpen parancsolatoknak engedelmeskedsz? Vagy hoztál egyszer egy döntést, és ez van? Vagy pedig van egy kapcsolatod, és a kapcsolatból van? Hogyan állsz ezeken a területeken? Arra hív bennünket ma Isten, hogy ezt az egészet tegyük egybe. Hogy legyen bennünk egy Isten törvényének egy ismerete, és egy erős ragaszkodás, ahogy Jézus mondja, hogy egy pont, egy vessző nem fog elmúlni belőle. Legyen benne a kapcsolat, amiről az egész múlt év szólt, hogy azért, mert szeretjük az Urat, és legyen benne, hogy te hoztál egy döntést, és ehhez pedig véglegesen ragaszkodsz. És a másik kérdés, hogy hogyan állsz a missziói indítékoddal. Hogy egyáltalán ott van neked ez a mindennapi reggelen, hogy tulajdonképpen te azért vagy itt a Földön, hogy továbbadjad Istennek az üzenetét, vagy pedig időnként eszedbe jut, vagy pedig hogyan állsz a misszió indítéka, mi az indítékod van, hogy mert Jézus megbízott, és hát csinálni kell, vagy pedig megsajnálsz időnként embereket, vagy pedig a Krisztus neve iránti tiszteletből teszed. Ha vágyunk rá, hogy tudjunk teljes mértékben engedelmeskedni, ha vágyunk rá, hogy felragyogjon számunkra Krisztus, ahogy az efezusi levélben olvassuk, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus, akkor hívlak most benneteket ezen a mai napon arra, hogy az egész évben szálljunk oda időt arra, hogy a római levelet végig tanulmányozzuk, a szívünkbe zárjuk, és megtesszük mindent, ami abban benne van, mert segíteni fog bennünket abban, hogy előre lépjünk, hogy tovább lépjünk, és hogy szolgáljunk. Még egy példát hadd mondjak nektek a végén. Nem sokan voltatok itt azon a rendezvényen, amikor itt volt a Joska Róla alapítványnak a díjátadó ünnepsége. Kik voltatok itt? Csak egy kis kézfelemelést nézek. Igen, hát 4-en, 5-en, 6-an. És akkor láttam meg azt így az egész kapcsán, hogy bejött ide, hát egy olyan 100 olyan ember, akik hát itt élnek a Lósforró lakótelepen, de nem tartoznak a úgymond a legmenőbb emberek közé. Anyagilag esetleg, intellektuálisan nehézségekbe vannak, problémákba, bűnökbe voltak, és ide bejöttek. És hát azért, akik itt voltatok, hát nem tudom kiben milyen érzések kavarogtak, de hát azért olyan kényelmetlen volt a helyzet. Tehát sok minden történt itt, és úgy elképzeltem azt, hogy ezek az emberek komolyan veszik, amit Laci mondott nekik abban a másfél-két percben, amikor el tudtam mondani az evangéliumot, és azt mondják, hogy hát ők jönnek. Képzeljétek el, ide bejön 100 ilyen ember. És úgy elképzeltem, hogy hát ezekkel nem tudnánk mit kezdeni. Nem tudnánk mit kezdeni. Hogyha mondjuk 20 jönne, akkor oké, 20-szal tudnánk foglalkozni, és akkor kéne egy év, hogy azt mondanánk, hogy na akkor tudunk egy újabb 20 embert fogadni. Szóval ez volt bennem, hogy mi sokszor kesergünk, hogy hát nem jönnek az emberek. Na de miért nem jönnek? Azért, mert nem tudunk velük mit kezdeni. Isten kegyelmes hozzánk, mert hogyha ide küldene nekünk 200 ilyen embert, akkor aztán nagy bajba lennénk. De erről szól a római levél, erről szól Istennek az igéje, hogy Isten nem akarja, hogy mit jól érezzük magunkat, hanem azt akarja, hogy bejöhessenek az emberek, minél több ember jöhessen be, és mi tudjunk velük foglalkozni, de nem csak egy picit segíteni nekik, hanem a hit engedelmességére vezetni őket. Hát hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk, és akinek az imádság, amit fogok mondani, kifejezi, ami az ő szívébe van, az mondja majd velem, hogy ámen, illetve közben is szóljatok az Úrhoz, és utána pedig majd dicsérni fogjuk még az Urunkat.